Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Attila már említette, hogy a Dunántúli misszió napja van, és ilyenkor az ige, az mindig a misszióval kapcsolatos. Most megyünk tovább a római levélben, és ami következik, az egy bizonyos tekintetben tényleg a misszióval kapcsolatos. Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnek a második részénél. És a 17. verstől fogom olvasni Isten igéjét. És kérlek benne, hogy most maradjunk ülve, mert egy hosszabb igerészt fogok felolvasni, és így hallgassuk meg Isten igéjét, de mindenkit kérek, hogy kövesse a saját Bibliájában. Tehát Rómaiakhoz írt levél, második rész, 17. verstől olvasom. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod. Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetéltséged körülmetéletlenségé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek? Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében lélek által van körülmetélve. Mi akkor a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint megvan írva, igaznak kell bizonyulnod beszédedben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok, igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját. Szó sincs róla, hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá, az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudniillik, így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, és szeretnénk ma is megérteni azt a személyes üzenetet, amit mondani akarsz nekünk. Megnyitjuk a mi szívünket, és hisszük, és megvalljuk, hogy a te igéd igazság. jó tanításra, nevelésre, bátorításra, fedésre. Kérünk téged, szólj most hozzánk. Ámen. Ámen. Valakit esetleg kérnék, hogy egy lámpát szerintem lehet kapcsolni nyugodtan, mert látszani fog valószínűleg is, amit kivetítek, mert nem sok mindent fogok kivetíteni, csak köszönöm szépen. Hát ez következett most a római levélben. A második nagy részben vagyunk most a római levél tanulmányozásában. Az első rész egy bevezető volt az evangéliumról, és tudjátok, hogy a második részben Pál apostol a különböző ember csoportokat veszi sorra a bűn tekintetében, és próbálja bebizonyítani nekik, hogy szükségük van Isten kegyelmére. Két alkalommal ezelőtt, amikor a római levelet vettük, akkor az elvetemült pogányokról volt szó, akik ilyen válogatott gonoszságokat tesznek az életükben, amit azt mondanám, hogy egy normális világi ember is azért megvetéssel tekint, és azt mondja, hogy hát azért ez nem szép dolog. Egy alkalommal ezelőtt azokat az embereket vette sorra Pál, akik úgymond ítélkezők, akik, emlékeztek rá, képesek arra, mert van valamilyen erkölcsi tartás bennük, hogy másokat megítéljenek. Úgy értem, hogy képesek arra, hogy van azt mondani, hogy na hát én így élek, és hát azok meg ugye hogyan élnek. Megnéztük, hogy ezek az emberek lehetnek zsidók, keresztények, pogányok függetlenül, és mégis szükségük van, talán még jobban szükségük van, ha lehet mondani, Isten kegyelmére. A mai napom a zsidókról lesz szó. És lehet, hogy akkor valaki mondhatja is, hogy hát ő hátradől, ő nem tartozik ehhez a csoporthoz, és most akkor beolvas Pál a zsidóknak. De szeretném azt mondani, hogy ugye tudjuk, hogy a zsidóság a választott nép. Isten tulajdonba vett népe. És azt is szeretném mondani, hogy Krisztus óta, Krisztus egyesítette a zsidóságot a pogánysággal, önmagában, és a választott nép az, aki Krisztus hívő, akár zsidó, akár pogány. És ilyen módon szeretném azt kérni mindenkitől, hogy vegyük ezt magunkra, ezt a részt, hogy ez rólunk szól. A választott népről, arról a népről szól, aki követi Istent, aki Istenhez tartozónak veszi magát, és így szeretne élni. Egyrészt szól azokhoz, akik tényleg ide tartoznak, és azt mondják, hogy igen, én Krisztushoz tartozom, és beszél arról ez az ige, hogy hogyan is éljem én meg a Krisztushoz tartozásomat, hogyan is éljem meg az én hitemet, hogy ez jó legyen, hogy a fő cél, amiért Isten kiválasztotta a zsidóságot is, és amiért minket is, hogy az ő dicsősége magasra emeltessék, ez megtörténhessen. És itt kapcsolódik a Dunántúli misszió napjához ez az ige szakasz, mert erről van szó benne. Másrészt, ha van olyan itt közöttünk, aki úgy mondja, hogy ő még nem kötelezte el magát Krisztushoz, még gondolkozik ezen, vagy még nem tudja, még valami úton jár ebben, akkor szeretném, ha ez a mai ige szakasz egy olyan üzenet lenne, ami arról szól, hogy mit is jelent igazán kereszténynek lenni. Ha akarsz csatlakozni, akkor mihez csatlakozol? Ez nagyon fontos, hogy lássuk. Ahhoz, hogy megértsük és átéljük az evangéliumot, ezt már többször elmondtam ezt a mondatot, belátásra kell jutnunk bűneinkről. Tehát ahhoz, hogy megértsük és átéljük az evangéliumot, belátásra kell, hogy jussunk bűneinkről, és ez vonatkozik akkor is, hogyha már megértettük, és már néhányszor átéltük, ezt folyamatosan tudnunk kell, hogy szükségünk van rá. A 24. vers az elég kemény, mondom így. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Kiknek mondja ezt? Isten, a választott népnek. A választott népnek. Mert tudjátok, A pogányok miatt nem káromolják az Isten nevét, bár vannak, akik azt mondják, hogy na hát micsoda Isten, aki ilyen világot teremtett, de legfőképpen nem, hanem azok miatt káromolják az Isten nevét, akik Istenhez tartozónak vélik magukat, de mégis másképpen élnek. Már mutattam ezt a közvélemény kutatást, de szeretném most is csak emlékeztetésül hozni. Ez annak idején Sopronban készítettem. Olyan embereknek a megkérdezésével, akik nem keresztények, tehát akik nem tartják magukat a kereszténységhez tartozónak. És volt egy ilyen kérdés, hogy mik zavarnak leginkább a keresztényekben, és látjátok a nyert, a képmutató. Ami pontosan azt jelenti, hogy a világ káromolja Istent azért, mert hát ez az ő népe, akik nem úgy élnek, ahogy mondják, akkor ez micsoda Isten lehet. Vagy egy másik kérdés, szerinted mi az, amit rosszul csinálnak a keresztények? Ugyanez, csak máshogy megfogalmazva, nem úgy élnek, ahogyan tanítják. Itt meg ez nyert. És a harmadik kérdés, miért nem jársz rendszeresen templomba? Hát itt már holtverseny alakult ki a mai kornak a legnagyobb problémájával, az idővel. Ugye nincs időm, ma senkinek semmire nincsen ideje. Van egy film, nem tudom az pontosan melyik is, mi a neve, de abban van egy ilyen elképzelés, hogy eljön egy olyan világ, amikor lehet időt vásárolni, és akkor, ha valaki tudja a címét, akkor lopott idő. Ugye az durva dolog, hogy mondjuk én oda megyek Attilához, és mondom, te figyelj Attila, nekem van egy csomó pénzem, nem adnál elő az életedből egy évet. És akkor Attila gondolkozik, hogy hát végülis hát 80 év, most 79, az már olyan mindegy, mégis kap 3 millió forintot, akkor megvan. És hogy úgy néz ki, hogy ez valóban működne. Higgyétek el, hogy vásárolnánk időt, mert annyira ellopta tőlünk az ördög. De nézzétek meg, hogy itt is volt versenyben, ott van ez, hogy a keresztény emberek nem úgy élnek, ahogyan a Biblia tanítja. Ez tulajdonképpen lenullázza sok embernek az életében azt az üzenetet, amit egyébként a keresztény egyháznak kellene hordozni. Újra olvasva a 17. verstől, és engedjétek meg, hogy most egy picit változtassak rajta, ugye itt az van írva, hogy ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, hogy ami a zsidóságnak a törvény, az nekünk csoda. Hogy? Ige? Biblia? Én mondok egy érdekeset ezzel kapcsolatban. A pünkösdkor a zsidó emberek a törvényt ünnepelték, hogy Isten nekik adta a törvényt. Mire adta nekik a törvényt? Hát, hogy az alapján éljenek és vezesse őket. És mi történt pünkösdkor? A Szentlélek kiáradása történt. De nem véletlen volt. Isten semmit nem tesz véletlenül. Én szeretném azt mondani, hogy ebben a tekintetben, hogy a mi életünket mi alapján éljük, számunkra a léleknek a vezetése a törvény. Sokszor mondjuk, ugye, hogy a lélek vezetése alatt élünk. Tudjuk, hogy ránk is vonatkozik a törvény, de mi nem a törvény alapján éljük az életünket, hanem a lélek vezetése alapján, és közben meg jó esetben betöltjük a törvényt. Beteljesedik a törvény, de nem úgy éljük az életünket. Szeretjük ezt mondani, és szeretném ezt így is olvasni, hogy egy picit most személyesebb legyen. Ha pedig te kereszténynek nevezed magad, aki Isten lelkére hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a léleknek a szavából. A lélek szól hozzád. És mondja neked, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a lélek által az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát mást tanítasz. Így is érthetjük ezt a pár mondatot, de érthetjük úgy is. Azt mondja itt tehát Pál apostol, hogy azokhoz az emberekhez szól, akik a törvény vezetése vagy a lélek vezetése alatt élnek. És azt mondják, hogy igen, én így élek, és én nekem ez fontos, és azt mondja egy zsidó ember, hogy igen, nekem itt van a törvény, és szól hozzám a törvény, és én megpróbálom azt betartani, és azt mondja egy keresztény ember, hogy igen, én nekem Isten lelke az én vezetőm. Mert hát ki az, aki itt közöttünk azt mondaná, hogy ő nem Isten lelke vezetése alatt éli az életét. Persze hozzátesszük, hogy igyekszünk, meg nem mindig sikeresen, de mégis azt gondoljuk, igaz? Hogy Isten lelke vezetése alapján éljük az életünket. És azt mondja utána Pál, hogy aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel cselekszel, vagy dicsekszel, vagy a lélek vezetésével dicsekszel, a lélek ellen teszel. Nagyon kemény szavak ez, el lehet képzelni, hogy a zsidóság szempontjából ez mit is váltott ki, mondjuk egy zsidó olvasóban, hogy ő lopna, vagy ő paráználkodna, vagy ő lenne bálványimádó. Megoszlanak a vélemények ebben, hogy az akkori korban milyen mélységben történtek ilyen dolgok. Például volt rá egy feljegyzés, amikor a templomra szánt összeget elsikasztották az akkori izraeli vezetők, tehát kvázi meglopták a templomot. Aztán olyanról is lehetett olvasni, amikor zsidó emberek, akik egyébként közel sem mentek a bálvány templomhoz, amikor arról volt szó, hogy ki lehetett rabolni, akkor mégiscsak megszerezték a javakat. Tehát konkrétan ilyen dolgok is történtek. És egy kérdés a mi életünkben, hogy történtek-e ilyen dolgok. De szeretnék egy picit visszamenni Jézusnak a szavaihoz, és én sokkal inkább úgy gondolom, hogy Isten az ő választott népére így tekint, mint ahogy Jézus is a törvényről beszélt. Azt mondta, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Jézus sokkal jobban kiteljesíti a törvényt, a lényegét akarja megfogni, és erről szól egyébként ez a mai ige, hogy ne úgy legyünk keresztények, hogy papíron, hogy körül vagyunk metélkedve, vagy pedig be vagyunk merítkezve, hanem lényegileg legyünk keresztények, és itt Jézus pontosan ezt mondja, hogy a törvényt ne úgy tartsuk be, hogy nem gyilkoltunk meg senkit, hanem azt mondja, hogy ha már haragudtál valakire, akkor már tulajdonképpen azt tetted. Vagy hallottátok, hogy megmondatott ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el a szívében. Hát ki az, aki még ilyet nem tett az életében? Megmondatott az is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve házasságtörővé teszi. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál, én pedig azt mondom, egyáltalán ne esküdjetek. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért fogad fogért, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom, szeressétek ellenségeiteket. Hogyha Jézusnak a tanítása alapján olvassuk ezeket az igéket, aki azt hirdetett, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, paráználkodj, aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy, aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent, akkor azt gondolom, hogy mindannyian érintett vagyunk ebben. Érintettek vagyunk. Az ő népe is, a zsidó nép is akkor érintve volt. És ezért mondta azt itt Jézus, a Máté evangéliumában, és itt pedig Pál, hogy bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Úgy, amint megvan írva. Mi akkor a baj, hogyha ez igaz? akkor mit csináljunk? Akkor hogyan éljük az életünket? Akkor ezek szerint betöltjük ezt az igét akkor, amikor megkívánunk valakinek másnak a javait, vagy amikor valakire megharagudtunk, vagy amikor egyszer hamisan szóltunk, vagy amikor gyűlöljük az ellenségünket, akkor ezeket mind elvégezzük, akkor igaz ránk mindez. És én szeretném mondani nektek, hogyha valakiben esetleg az elmúlt 6 évben ez nem jött volna még le, hogyha tudjátok, hogy igen, én ezekben mindegyikben érintett vagyok. És nem akarom azt mondani nektek, hogy soha ilyen gondolatom nem volt. De nem is gondolom, hogy bárki gondolná. Akkor mi a probléma? Úgy is mondhatnám, hogy az a baj, hogy nem vagy tökéletes, hogy nem tökéletesen követed az Istennek az akaratát, és nem tudod tökéletesen betölteni ezeket a törvényeket, vagy nem tudod tökéletesen betölteni azt a szintet, amit Isten lelke célként kijelölt neked. Mert azt gondolom, hogy ha ez a baj, akkor nagy baj van, mert akkor nem hiszem, hogy egy ember is lenne itt ebben a teremben, aki azt tudná mondani, hogy ő tudja képviselni Istennek az országát. A baj az abban van, hogy úgy beszélünk és úgy mutatjuk, hogy ezeket végülis mi valamilyen módon azért csak meg tudjuk csinálni. Ebben van a baj. Abban van a baj, hogy azt próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy mi igazából meg tudjuk ezt valósítani. Úgy is mondhatnánk erről, nagyon sokszor volt már szó, hogy képmutatóskodunk. Hogy ma egymás között is megpróbáljuk elhitetni, hogy azért mi valamilyen szinten csak megütjük Istennek a törvényét. És ezt mutatjuk kifelé is. Úgy is mondhatnám, hogy jobbnak mutatjuk magunkat, mint amik vagyunk. Nem tudom, hogy ez igaz-e rád. Hogy jobbnak mutatod magadat, mint amilyen vagy. Másképp viselkedsz az imaházban, másképp viselkedsz esetleg a munkahelyeden, amikor látnak, és így tovább, és így tovább. A múlt hétvégén egy esküvőn voltunk, és beszélgettem az asztalnál egy hölgyel, akit akkor ismertem meg, és amikor megtudta, hogy én lelkész vagyok, akkor egy elég komoly érdeklődést mutatott dolgok iránt, és beszélgettünk, és mondta nekem, hogy hát ő kimaradt ebből az egész dologból, a szülei nem voltak hívők, meg ő se tud nagyon mit kezdeni, de mégis úgy gondolta, hogy talán jó lenne a gyermekeit valami módon hitre nevelni, vagy legalábbis hittanra beiratni, és beiratta hittanra a gyermekeit, és azt mondta el, hogy tulajdonképpen egy, most nem tudom, nem ezekkel a szavakkal mondta, de igazából semmit nem kapott. Nem volt, üres volt az egész. És aztán utána abba hagyták ezt a dolgot. Nem volt benne tartalom. És nagyon jó kifejezte mindazt, ami ebben a világban van, hogy mondunk dolgokat, itt vannak a keresztény egyházak, de igazából nincs benne valahogy az igazi tartalom. És egy világi ember az nagyon rá tud tapintani az igazi kérdésekre. Olyan jó kérdéseket tett föl, amikor beszélgettünk, a lényegi kérdések érdeklik őket. Például az érdekli őket, hogy mit is jelent akkor egyáltalán ez a kereszténység. Hogy ismereteket jelent, vagy bizonyos erkölcsiségnek való megfelelést. Itt van ez a mondat, és szeretném, hogy ez a mondat legyen az egyik dolog, ami mindenkiben megmarad, a 24. vers, hogy bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Na nem azért, hogy ezen ostorozzuk magunkat, hanem pont fordítva, hogy legyen az egy célunk, hogy ezt elkerüljük. Én nem szeretném, én nagyon nem szeretném, hogy Istent káromolják az én életem miatt. Pedig, ha őszinte vagyok, akkor egészen biztosan tudom, hogy többször történt ilyen emberekben, akik azt mondták, hogy hát, ha ilyen az Isten, akkor milyen ez az Isten. Hogy tudjuk ezt elkerülni? Hogy tudjuk elkerülni, hogy ne legyen ez a mi életünkben? Először is egyetlen egy szót szeretnék mondani, az őszintességet. Legyünk őszinték az emberek előtt. Legyünk őszinték egymás előtt. Nem azt akarom mondani, hogy most akkor mindenki mondja el az összes bűnét, meg gondolatát a másiknak azonnal. Nem így értem az őszinteséget, hanem merjünk azok lenni, akik vagyunk. És legfőképpen a munkahelyünkön, a családunkban nem mutassunk jobb képet, mint amik vagyunk, mert ha elkezdjük ezt csinálni, azzal csak Isten dicsőségét romboljuk le. Adjuk fel azt, hogy tökéletesek vagyunk. Mert nem vagyunk tökéletesek. A törvénynek a tökéletesség bemutatása az két irányba tudja elvinni az embernek a gondolkodását. Az egyik az, hogy csak elhisszük magunkról, hogy azért megtartottuk ezeket a törvényeket, és végülis mi jó keresztények vagyunk, mi követjük az Isten lelkét, és minden rendben van velünk, és egy önelégült képmutató emberré válunk. A másik út meg belátjuk, hogy hát nem tudunk tökéletesek lenni, és elfogadjuk ezt a helyzetet, és azt mondjuk, hogy hát így éljük az életünket tökéletlenül, és nem csinálunk semmit azért, hogy ne legyünk tökéletlenek. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy őszintének lenni önmagunkhoz és a hitünkhöz, az azt jelenti, hogy nem mutatod kifelé, hogy te tökéletes vagy, viszont belül meg törekszel rá, hogy az legyél. Tehát nem mutatod, hogy te tökéletes vagy, de belül meg törekszel rá, hogy az legyél. Ez annyit jelent, hogy az emberek számára nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, nincs különbség közöttem meg közötted. Én nem vagyok jobb ember nálad. Nyugodtan elmondhatod ezt egy nem hívő embernek. Persze csak, ha így gondolod, ha elfogadod ezt. De belül viszont törekszel a tökéletességre. Úgy tudnám ezt mondani, hogy ha nem mutatjuk magunkat jobbnak az embereknél, ha nem mondjuk magunkat jobbnak az embereknél, akkor az emberek meglátják bennünk is az embert. Akik vagyunk. Meglátják, hogy jé, hát ez is egy ember. És ez ugyanolyan ember, mint én vagyok. Nem több nálam. De mégis, mivel Krisztus él bennünk, ha mi magunkat nem toljuk előre, és nem mutatjuk tökéletesnek, akkor higgyétek el, hogy meglátják benned Krisztust. Ez zavarja őket. Mert látják, hogy hát olyan, ő is ugyanolyan, mint én vagyok, meg tényleg ugyanazokkal a problémákkal küzd, de mégis van benne valami ízes, valami olyan, ami te jó lenne nekem. Isten igéje erre bátorít bennünket, hogy így éljük az életünket, őszintén éljük az életünket. Merjünk azok lenni, akik vagyunk. Nem hencegni vele, hogy hú, hát én ilyeneket csináltam meg, hanem egyszerűen csak merjünk ember lenni. És engedjük, hogy a hitünk, az, amit mondtam, hogy az a törekvésünk, hogy szeretnénk jók lenni, szeretnénk követni Isten igéjét, az megmutatkozhasson. Meggyőződésem, és egyébként tapasztalatom is, hogy ha így élek, és így kommunikálok, akkor az emberek észreveszik. Észreveszik azt, hogy van itt valami, amit nem szoktak megérteni, de érdekli őket, és érdekli őket, és hogyha elmondom, hogy ez Krisztus, akit te látsz. Krisztus az, aki téged érdekel, akkor megértik. Mire jó akkor a törvény? Mert ezt föltette Pál is itt, hogy akkor tulajdonképpen mire jó egyáltalán a törvény. Mert azt is tudjuk, hogy Jézus pont ott a Máté 5-ben nagyon-nagyon megbecsülte a törvényt. Először is az üdvösség tekintetében szeretném olvasni itt a Róma 3:20-at, ez majd a következő részben lesz, de most előre idézem. mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tudjuk ezt. Csak szeretném aláhúzni, hogy a törvény, az, amit Isten adott, az nem ment meg minket, azáltal nem tudunk tökéletesek lenni. Viszont nagyon fontos számunkra, hogy lássuk azt a célt, amit kitűzött Isten elénk, és hogy folyamatosan láthassuk, hogy hol tartunk ebben. Ez nem azt jelenti, hogy magunkat a legalacsonyabbba kell betaposni, és azt kell mondani, hogy hát mi senkik vagyunk, hanem tudnunk kell, hogy mi a cél, és hol tartunk. A törvény tehát az üdvösség tekintetében arra jó, hogy elvezessen oda, de nem tud üdvösséget adni. Vagy pedig Jézusnak a szavaival azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. A másik célja a törvénynek, hogy Krisztusra mutasson. Krisztusra, ha figyelünk, akkor azt látjuk, hogy igen, ő az egyedül, aki betöltötte a törvényt. És ha Krisztusra figyelünk, akkor ő az, aki egyedül minket tovább tud vinni. És aki egyedül tud nekünk adni segítséget abba, hogy só és világosság legyünk ebben a világban. A törvény tehát az üdvösség tekintetében arra jó, hogy felismerjük a bűneinket, és egyre jobban kiáltsunk Krisztushoz, hogy szükségünk van őre. És ugyanígy a pogányságnak is erre jó a törvény. A törvénynek viszont van veszélye, mint minden dolognak, a tűznek is, meg a víznek is. Hogyha valaki elhiszi, hogy a törvény alapján lesz ő jó ember, meg nyer üdvösséget, akkor ki lehet játszani a törvényt, mint ahogy a zsidóság kijátszotta, és tulajdonképpen egy képmutató életbe vihet bennünket be. És ugyanígy mondhatom, hogyha valaki elhiszi, hogy ő mindent tökéletesen meg tud tenni, és elhiszi azt, hogy ő egy jó ember lesz, egy keresztény számára, és betölti a törvényt, ott van ez a veszély. És a legnagyobb veszély, az itt a 24-es vers, hogy emiatt káromolni fogják Istent, mert mi így gondolkozunk, mert elhittük magunkról. Azt mondtam, hogy a törvény ugyanaz a zsidóság számára, mint a keresztények számára a lélek. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy jól ismert igeverset felolvasni az Efézusi levélből, és szeretném ezt bátorításul mondani, hogy a törvény az egy felismerést ad csak nekünk, de nem ment meg bennünket. Viszont Isten lelke azon túl, hogy felismerést is ad, mert tudjuk, hogy elvezet bennünket a teljes igazságra, Isten lelke viszont meg is tart minket. És ezt jelenti kereszténynek lenni, ezért érdemes kereszténynek lenni, mert hogyha te átadod az életedet Krisztusnak, akkor Isten lelke beköltözik a te szívedbe, és nézzétek csak, mit mond erről a Efézusi levél 1.13. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, tehát ez fontos, hogy miután hallottuk az evangéliumot, hallottuk a jó hírt, igent mondunk Istennek. Ezt jelenti hívőnek lenni, hogy kimondod, hogy te Istennel akarsz élni, azt mondja, eljegyzett pecsétjével a megígért szent lélekkel, tehát rányomta Isten a szent léleknek a pecsétjét, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ez tulajdonképpen pont a fordítottja, ha megnézitek, ennek a mondatnak, amit itt a római levélben olvastunk, hogy miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Mert itt meg azt olvassuk, hogy Isten egyez minket az ő lelkével, az ő dicsőségének magasztalására. És azt mondja, hogy Istennek a lelke az, aki egy biztonságot ad neked. És bizony az a szomorú, hogy úgy is lehet vallásos életet élni, hogy valaki megtért. Valaki, mert ott van Isten lelkének a munkája, de mégis valahogy visszakanyarodik ehhez a vallásos élethez. Ahhoz az élethez, hogy folyamatosan meg akar felelni, és folyamatosan mutatni akarja, hogy ő kicsoda. És Isten pedig arra hív bennünket, hogy engedjük Isten lelkének a munkáját bennünk, de merjünk azok lenni, akik vagyunk. És higgyétek el, hogy Krisztus meg fog mutatkozni a ti életetekbe. Tovább folytatva a 25. versben, vagy verstől a körülmetélkedésről olvasunk. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondoltok, hogy a körülmetélkedésnek mi a párhuzama a keresztény életben? Mit gondoltok? A bemerítkezés. Úgyhogy olvashatjuk ezt szerintem bátran, így is, ezt a részt, hogy a keresztségre gondolunk, hiszen a keresztség az egy szövetségi jel. Ugye a körülmetélés az azt jelentette, hogy szövetséget kötött Istennel, és hogy Istenhez tartozik. És a körülmetéletlenség az pedig azt jelentette, hogy aki körülmetéletlen állapotban van, az képtelen az élő Istennel kapcsolatot teremteni. Nincs abban a helyzetben. Ezt jelentette a zsidóság idejében. Körülmetéletlen lenni meg azt jelentette, hogy Istennel vagy szövetségi kapcsolatban, és Istenhez tartozol. Szeretném ezt elolvasni. A keresztség valóban használ, ha követed Isten lelkét. De ha nem Isten lelke szerint élsz, akkor a te keresztséged keresztség nélküliség. Ha pedig egy nem megkeresztelt követi Isten lelkét, nem tekinti ezt Isten megkereszteltnek. Még a nem megkeresztelt is követi, aki követi Isten lelkét, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetéltség, vagyis a keresztség ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, vagy külsőleg keresztény, aki testén külsőleg van körülmetélve, vagy be van merítkezve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, belsejében keresztény, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve, vagy aki nem pusztán csak be van merítkezve, hanem Isten lelke szerint éli az életét. Tudjuk azt, hogy a keresztség az nem üdvözít. És ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogy a keresztség önmagában nem üdvözít. Attól, hogy valaki bemerítkezett, nincs neki üdvössége, hanem a keresztség az mutatja, hogy valaki üdvösségre jutott. Ha valaki megtért, és valaki átadta az életét Krisztusnak, és kifejezi így is a keresztségben, akkor ez azt jelenti, hogy a bemerítés megmutatta, hogy igen, én Istent akarom követni, de a belső dolgot mutatja meg. Felelősséget jelent. Egyrészt felelősséget jelent befelé. Mit értek ez alatt? A 3.8-ban azt olvassuk, hogy vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket. Pál már itt rögtön a zsidó ellenvetésekkel vitatkozott, és amit állítanak némelyek, hogy tudniillik így beszélünk, tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Ha te bemerítkeztél, hogyha te kifejezted az Istenhez való tartozásodat, az segít téged abban, hogy Isten szerint éljél, hogy kövessed az Istent. De az nem üdvözít téged, az egy felelősséget ad, hogy igen, én bemerítkeztem, én kimondtam Istennek, hogy vele akarok járni, ez ad egy nagy segítséget a te életedhez. De felelősséget jelent kifelé is. A 3.2-ben ezt olvassuk, amikor az a kérdés, hogy mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna, vagy mi a bemerítés haszna, minden szempontból sok, elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Azt mondja, hogy a bemerítés az azt jelenti, hogy te kifejezted, hogy Krisztust követed, és úgymond egy felelősség abban, hogy te mit képviselsz a világ felé. A bemerítés nem üdvözít, hanem felelősséget jelent a te számodra. Mit jelent valódi kereszténynek lenni? Mit jelent valódi kereszténynek lenni? Éppen most van egy amerikai ember, aki vitában áll a pápával, hogy ő most kereszténye vagy nem. Donald Trumpra gondolok. A pápa azt mondta, hogy ő nem is keresztény, ő meg kereszténynek tartja magát. Hát mindenki eldöntheti, én ebben nem akarok részt venni, hogy most ő keresztény, nem keresztény, de mit jelent kereszténynek lenni? Vagy itt van egy példa, ez egy Nike cipő szerintetek? Ugye, ha ki van már ráírva, hogy nem az, pedig hasonló hozzá, ugye van rajta egy szép jel, és az ember azt hinné, hogy ez egy Nike cipő, csak ha megveszi, akkor lehet, hogy egy két hónap múlva már jönnek ki belőle a varrások, meg nem is úgy működik az egész dolog, és rájön, hogy hopp, ez nem az volt. Így járt az a hölgy, aki elvitte a gyerekét hitoktatásra, és ő azt hitte, hogy itt valami természetfölötti, valami különleges lesz, és aztán látta, hogy nem. Nem volt benne az. Egyébként azt csak szeretném mondani, hogy a hamisítvány az azt arról ad bizonyítékot, hogy van igazi. Mert hát, ha nem lenne igazi, akkor nem lenne mit hamisítani. Tehát még ez is Krisztusra mutat. Tehát ha van hamisítvány, az azt jelenti, hogy van igaz. Tehát ezt nyugodtan mondjátok, ha beszélgettek, hogy hát figyelj, az életben mindent hamisítanak. Hát pont a kereszténységet ne hamisítaná valaki. És ha van hamisítvány, akkor kell, hogy legyen igaz is. De mit jelent az igazi kereszténység? Mit jelent, mihez csatlakozol? Ha most gondolkozol ahhoz, hogy na én is hívővé válok, akkor mihez csatlakozol? Egy egyházhoz csatlakozol? Vagy az azt jelenti, hogy akkor bemerítkezel, és akkor azzal úgymond csatlakoztál, és akkor rendben van? Vagy egy gyülekezethez csatlakozol, vagy tanokhoz csatlakozol, vagy mihez csatlakozol? A másik dolog, amit szeretnék, hogy ma megmaradjon, ez pedig a 28-29-es vers. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Azt mondja Isten igéje, hogy a kereszténység, az Istenhez tartozás az nem külső dolog, az nem egy olyan dolog, ami bizonyos dolgoknak meg kell felelni, azok a következményei. És nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy azok rossz dolgok, a bemerítés, vagy bármi, de azok a következményei. A lényeg, hogyha te gondolkozol, hogy Krisztus követő akarsz-e lenni, akkor azon gondolkozol, hogy engeded-e, hogy Isten az ő lelke pecsétjével válaszol el magának. Mit is jelent ez pontosan? Szeretném felolvasni a Kolosszé 2.11-et, mert ott nagyon szépen le van írva, hogy is történik ez. Kolosszé levél 2.11. Azt olvassuk, hogy benne, már mint Krisztusban vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben, vagy bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. A bemerítés tulajdonképpen egy temetés, és egy szertartás, amiben hátadunk az új életért. De nem akkor történik, az már előtte megtörtént, hogy átadtad az életedet Istennek, és ő Krisztusban körülmetélt téged, elpecsételt téged. és titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Kereszténynek ezt jelenti, hogy odamész Krisztushoz, és azt mondod, hogy szükségem van rád, az életemet átadom neked, Krisztus, és ő pedig azt mondja, hogy életre kelt, és megbocsát minden vétket. Eltörölve követelésével a minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Nem azt olvassuk itt, hogy aki megtért, az tökéletes lesz, és onnantól kezdve már semmilyen bűne nem lesz. Hanem azt olvassuk, hogy Krisztus, aki megtért, aki hozzáment, eltávolította az őt vádló adóslevelet. Úgymond szabaddá leszünk. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy jobbak vagyunk a többieknél, hanem azt jelenti, hogy fölmentő ítéletet kaptunk, és ez szerint élhetjük az életünket. És nem kell nekünk bebizonyítani, hogy mi jobbak vagyunk. Az én életem hogyan lehet akkor ilyen só? Hogyan óvhatjuk meg magunkat ettől, hogy mi a kárára legyünk az Istennek? Hogyan tudjuk betölteni azt az efezusi igazságot, hogy az Isten magasztalására legyen a mi életünk? Ebben az évben a gyülekezetünk mottója, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége. Ez is erről szól. Mi nem a világnak a szégyen akarunk lenni, ahol Bill Hybels is az ő bizonyságtételében elmondta, hogy ott ült a gyülekezetben, és azt mondta, hogy hát ha ide ő behívna egy embert, akkor hát mit látna? Azt mondta, hogy ő nem mer ide behívni egy embert, mert nem lesz Istennek a dicsőségére. És azt mondta, hogy ő ezt nem akarja, meg akarja változtatni. Ő egy olyan gyülekezetet akar, egy olyan életet akar, ami Isten dicsőségére van. Ez az ő látása. És ez a mi küldetésünk. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogyan lehetek só? Mit jelent hívőnek lenni? Az első, amiről ma volt szó, hogy őszinték lehetünk. Nem kell másnak lennünk. Emberek lehetünk, és elmondhatjuk, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, egy dologban különbözünk, hogy Krisztus velünk van. És ez a tiéd is lehet. A másik, hogy a törvényre nem úgy kell tekintenünk, meg Istennek a mércére, hogy azt mi már betöltöttük, és ezt be kell mutatnunk, de törekednünk kell rá, ez ott kell legyen a mi életünkbe. Mert hogyha nem tesszük, akkor valószínűleg nincs meg bennünk Istennek a lelke. Hogyha nincs semmi, hanem ez csak egy üres máz, akkor nem éljük a keresztény életünket. És a bűnökkel nap mint nap Krisztushoz kell mennünk. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Ez az egyetlen egy különbség közöttünk és a világi emberek között, hogy ők nem tudnak hova menni a bűneikkel, nem tudnak megszabadulni a bűneiktől, és szenvednek tőle. Mi pedig úgy vagyunk, hogy Krisztus a mi bűneinket fölszögezte, és eltávolította az adóslevelet, a minket vádló adóslevelet. A mi feladatunk, hogy Isten dicsőségére legyünk. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan nehéz. Csak egyszerűen Krisztust kell követnünk, és nem szabad képmutatóskodnunk. Erről szól itt Pálnak ez a néhány mondata, amikor úgy tűnik, hogy beolvasott a zsidóknak, beolvasott a választott népnek, de mégis ott van benne Istennek a bátorító üzenete, hogy aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve, az az, aki Isten dicsőségére tud lenni. Kérlek benneteket, hogy keressük meg az 51. Zsoltárt a Bibliánkban. Mert az 51. Zsoltár az egy olyan imádság, ami pontosan erről szól. Dávid, tudjuk, hogy gyilkosságot követett el. Ő egyébként konkrét gyilkosságot követett el, bár nem ő ölte meg azt az embert, de az ő utasítására történt. És szeretném most kérdezni, hogy emlékeztek, hogy hogy tudunk mi magunkra tekinteni? Hogy rászorulunk mi is Istennek a kegyelmére? Hogy mi teljesen mentesek vagyunk, mert mi nem öltünk embert, mi nem tettük ezt, meg nem tettük azt, vagy pedig engedjük, hogy Krisztus szavai ott legyenek bennünk, hogy figyelj, ha csak erre gondolsz, már elkövetted ezt a bűnt. Dávid az 51. Zsoltárban egy imádságot mond el, aminek a célja, ha megnézitek a 20. verset, azt mondja, tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Dávid arra vágyik, ő ott van Jeruzsálemben, és arra vágyik, hogy az ő élete az áldás lehessen. Pedig nagyon mélyen van. Pedig nagyon nem az, hiszen ország világ előtt kiderült, hogy mit tett. És Dávid oda megy Istenhez, bocsánatot kér, és azt mondja, hogy hagyj taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ebbe szeretne részt venni Dávid. És emlékeztek, a római levélben azt mondja, hogy helyesen mondja az ige, hogy hát ti vagytok a pogányoknak a tanítói. De hogy magatokat nem tanítjátok. Hogy ez jó dolog, hogyha mi tanítani akarjuk, csak előtte szükséges, hogy őszinték legyünk, és a mi bűneinket nap mint nap oda vigyük Krisztushoz. Én szeretnélek most kérni benneteket, hogy mondjuk el együtt ezt a Zsoltárt Dáviddal. Olvassuk el együtt, legyen ez ma az imádságunk. Válaszul arra az igére, hogy mi nem szeretnénk, hogy miattunk bármilyen formában is Isten gyalázzák, hanem mi szeretnénk Isten dicsőségére, Isten magasztalására lenni. Elolvasom most ezt a Zsoltárt, kérlek, hogy hallgasd meg, figyeld, és gondold végig, hogy el tudod mondani most ezt a Zsoltárt velem, őszintén Istennek. A 3. verstől olvasom. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, s vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől. Szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam. Ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem, nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal, kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Idáig az imádság. Én kérlek téged, hogy ha kifejezi ez az imádság az, ami benned van, akkor mondd el ezt most velem hangosan. Kérlek mindenkit, hogy álljunk föl mindannyian, és Egy picit szeretném, hogyha mielőtt elolvassuk a Zsoltárt, egy kis csöndben lennénk, és ha van valami, amit szeretnél elmondani az Úrnak, személyesen letenni, akkor azt tedd most le, és utána pedig hívlak, hogy mondjuk el együtt majd ezt a Zsoltárt az Úrnak válaszul. Legyünk most csöndben egy picit. Mondjuk el akkor együtt a harmadik verstől. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal, kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Uram, itt állunk most előtted, és az a vágy van a mi szívünkben, hogy a te dicsőségedre legyünk. Az a vágy van a mi szívünkben, hogy a mi családunkban, a mi munkahelyen, ebben a városban, ebben az országban a te utadat hirdethessük. Köszönjük neked, hogy jöhetünk te hozzád, és köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos feladatot adtál. Kérünk, hogy tisztíts meg minket valóban. Add a te örömödet a mi szívünkbe. És hálát adunk neked, Uram, a veled való életért. Szeretnénk valódi életet élni. Szeretnénk neked utat engedni a mi szívünkbe, gondolatainkba, cselekedeteinkbe. Ezért kiáltunk ma te hozzád a missziónak a napján. Ámen. Ámen.